Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist, a Portfolio napi podcastja január 24-én kedden. Az adás első részében a 2023-as költségvetési javaslatról fogunk beszélni, amelyre a kormány rendszeresen úgy hivatkozik, mint a rezsivédelem költségvetése. Ez részben igaz is, de annyira ennek rendelt alá mindent a kabinet, hogy gyakorlatilag elszívja a forrásokat más területekről. Lesznek olyan célok, amelyekre a 2022-esnél is kevesebbet költenek, és olyan is, amelynek finanszírozása elmarad az inflációtól, vagyis reálértéken csökken.
Az infláció növeli alapvetően a minden fogyasztás típusú forgalmi adót, ilyen az ÁFA vagy a jövedéki adók, de találunk olyan két mondatot a költségvetésben, ami arra utal, hogy ilyen típusú megközelítést fog alkalmazni egyre több adónem esetében, ahol lehetséges, azt írja a költségvetési törvényjavaslat, ott a jövőben az adómértékek automatikus kiigazítására lesz lehetőség.
Mindenről Csiki Gergelyt, a Portfólió lapigazgatóját kérdezzük. Az adás második részében arról lesz szó, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség elismerte, hogy a biomasszából előállított energia elszámolásának módjában hiányosságok vannak. Több uniós ország arról számolt be, hogy hirtelen megnőtt a lakossági fatüzelés, mindez pedig azért, hogy a 2020-as megújuló energia célkitűzéseket teljesítsék. Az persze igaz, hogy a fenntartható erdőgazdálkodásból származó tűzifa egy megújuló energiaforrás, de zöld megoldásnak nevezni alig ha lehet. A legnagyobb trükköző pedig nem más, mint Magyarország. Vendégünk Szabó Dániel, a Portfólió uniós ügyekkel foglalkozó elemzője. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist január 24-én. A kormány radikálisan megváltozott gazdasági környezethez, vagyis lényegében a realitásokhoz igazította az idei költségvetési terveket. A rezsikiadások elszálltak, a nyugdíjakat megemelték, nőttek a kamatterek, csak hogy párat említsünk. Ezzel szemben ugyanakkor az infláció nyomán megugrottak az áfa bevételek, ott vannak a különadók, és több eszia, illetve járulék áramlik az államkasszába. Itt van velünk a stúdióban Csiki Gergely, a Portfólió lapigazgatója. Szia!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Kérlek, elsőként beszéljünk a kiadási oldalról. Mi spórol a kormány, és mi látható 2022-höz képest, amelynek számai már szerencsére szintén elérhetőek? Elsőként nézzük azokat, ahol komolyan meghúzzák a nadrág szíjat.
Igen, ezek azok a területek, ahol konkrétan vesztesek lesznek a 2023-as költségvetésben a 2022-es tényadatokhoz viszonyítva. Ha azt megfigyeljük, az első körben ki lehet emelni a lakástámogatásokat, ahol 40%-kal teljesülhetnek alacsonyabb összegben a kiadások. Itt a kormány 252 milliárd forintot tervez megtakarítani. Ez részben összefügg azzal, hogy a lakásfelújítási támogatás ugye lényegében kifutott a tavalyi év végével, valamint a lakáspiac sem pörög már úgy, azzal kapcsolatos különböző kormányzati támogatások, intézkedések sem fognak olyan szinten pörögni, és az igénybevétel is valószínűleg lassulni fog. De ilyen csökkenés kiadások oldalán a szociálpolitikai menedék támogatás, vagy a különböző közösségi közlekedési jegyek támogatása, ártámogatását kell itt ez alatt érteni. És ami a leglényegesebb tétel talán a kiadás lefaragás tekintetében, aminek a részletét nem is tudjuk, nem is ismerjük, az a költségvetési szerveknek a kiadásait, 3000 milliárd forintos kiadást, lefaragást tervezett be a 2022-es számok képest a kormány. Egy olyan kapackodónk van, amit a költségvetési tanács véleményéből lehet kiolvasni, hogy itt a dologi kiadásokon fog egy olyan jelentős összeget meg a kormány, ami egyébként nem biztos, hogy reális, mert intézkedésekkel nincs alátámasztva, csak annyit tudunk, hogy a minisztériumoknak 250 milliárd forint értékben kell itt-ott megtakarítaniuk, de annak a részleteit sem ismerjük.
Vannak olyan tételek, amelyekre ugyan többet költ a kormány, de reálértéken mégis kevesebbet, már amennyiben igaznak vesszük azt, hogy 15% feletti lesz az infláció. Tudsz erre néhány példát mondani?
Igen, hogy a hallgatók el tudják helyezni, nyilván a nyugdíjkiadások például olyanok, hogy be van építve a törvény szinten, hogy a nyugdíjkiadásoknak, a nyugdíjemelésnek le kell követni minden évben, évközben az adott inflációt, és így a reál érték a nyugdíjaknak többé-kevésbé, de megőrződik. Viszont vannak olyan kiadási tételek, amelyekre ezek az automatizmusok nem érvényesek. Ilyen például a nemzeti családi szociálpolitikai alap kiadásai idén 5,5%-kal emelkednek csupán, a hivatalos kormányzati prognózisnál feledjük el 15%-os éves átlagos infláció. inflációról szól, de már egy jegybank ugye akár 18%-os inflációt is el tud képzelni, tehát egy jókor reál érték csökkenés valósul meg ebben az alapban, de a családtámogatásokra fordított kiadások is csupán 2,1%-kal növekednek, miközben az infláció, ugye említettük, 15%-os, tehát ezek is úgymond devalválódnak, veszítenek az értékükből várhatóan 2023-ban. A TB alapok teljes kiadási oldala csupán 12%-kal nő, hogy relatíven lehet ezt mondani, ugye szintén elmarad az infláció mértékétől, és ezen belül egyébként az egészségbiztosási alap sem jár annyira jól, mint elsőre látszik, itt 7,9%-os kiadás növekedés van, és ezen belül, amit sokan figyelni szoktak, főleg ugye a kórházak és az egészségügyi intézmény vezetők, itt 4,6%-os gyógyító megelőző kassza kiadás növekedésről számoltunk be, miközben a gyógyszertámogatások is 7,2%-kal növekednek, csupán relatív ugye a 15%-os inflációhoz.
A bevételekről mit tudsz mondani, milyen adókkal számol a kormány? Ugye nagyon sokat lehetett olvasni a különadókról, és hát persze, amikor magas az infláció, akkor ömlik az áfa az államkasszába, de mit mutatnak a 23-as számok?
Azt látjuk egyébként, hogy több mint 5000 milliárd forinttal teljesülhet magasabb összegben a központi költségvetés bevételi oldala, mint 2022-ben. Ennek is köszönhető részben az, hogy a hiányt sikerül a tavalyi évhez képest lefaragni, nyilván nem olyan mértékben, mint eredetileg tervezték, és ez valahogy kiegyenlített egyébként a főbb adónemek tekintetében. Azt látjuk, a társasági adóbevételek, a gazdák adószervezetektől származó adóbevétel növekmény mint egy 1000 milliárd forint fölött van, ezen belül például a társasági adóbevételekből 35%-kal vár magasabb összeget idén bevétel tekintetében, de egy csomó több különadó és azok megemelt kulcsainak köszönhetően is többletbevétel kerülhet az államkasszába, csak hogy néhány ilyen tételt felsoroljak. A bányai járadék bevételek 35%-kal emelkedhetnek, az energiaágazatot terhelő különböző befizetések 203 milliárd forintról 716 milliárd forintra hízhatnak. A biztosítási adóból befolyó összeg 30%-kal lehet magasabb, ugye az december 23-ai éjszaka megjelent biztosítási adókulcs rejtett adóemelés függ össze, a légitársaságok hozzájárulása 131%-kal emelkedhet, a bankok 10%-kal fizethetnek többet, mint tavaly, de a kiskereskedelmi adó szigorítása is lecsapódik a költségvetés bevételi oldalán, idén egész évre 16,1%-os bevételnövekedést várhatunk.
És vannak olyan területek, ahol csökkennek a bevételek?
Ugye főleg az SZIA bevételek, a lakosság befizetései szépen emelkednek, szintén jelentős többletbevételeket vár a kormány a 2023-as évben. Néhány tétel egyébként van, ami nem meglepő, a kataváltozás nyomán, amit 2022-ben gyors ütemben végigvert a parlament, a kormány, lecsapódnak már ezek a következmények 2023-ban. Itt az ebből származó bevétel 82 milliárd forint lehet idén, ugye a szűkebb kör kevesebb adót fizet Katában a tavalyi 186 milliárd forint után, ők jellemzően vagy a fekete gazdaságban mentek, ezt nem tudjuk ezeket az arányszámokat, vagy ugye becsatornázódik az SZIA bevételekben így jelentős része, ugye a magasabb adóterhet kénytelen fizetni több vállalkozás. A költségvetési szervek és fejezetikezelés irányzatok bevétele is közben 33%-kal zsugorodnak, ahogy egyébként ugye a kiadási oldala is ennek a kasszának lejjebb csökken, és a különadók közül a távközlési adóból és a közműadóból is csökkenést vár a kormány. Jól látszik, hogy ez az infrastruktúrális szektort kicsit így kikönnyíti a tavalyi év után a kormány idén. Főleg annak fényében nézzük, hogy ez a szektor relatív jól jár, miközben a többi szektor ugye jelentős különadó terv növekménnyel néz szembe az idei évben.
Lehetséges olyan kormányzati terv, hogy bizonyos bevételeket infláció követővé tegyenek?
Így van, ugye az infláció növeli alapvetően a minden fogyasztás típusú forgalmi adót, ilyen az áfa vagy a jövedéki adók, de találunk olyan két mondatot a költségvetésben, ami arra utal, hogy ilyen típusú megközelítést fog alkalmazni egyre több adónem esetében, ahol lehetséges, azt írja a költségvetési törvényjavaslat, ott a jövőben az adómértékek automatikus kiigazítására lesz lehetőség, hogy ez hogyan valósul meg, ennek a technikát még nem látjuk, az ezzel kapcsolatos rendelet vagy jogszabálytervezetre sem látunk rá, de ez egy érdekes jövőbeni javaslat lesz, főleg annak fényében, hogy ez nyilván az infláció tolja magasabbra a bevételeket, egy automatikus stabilizáló erővel bírhat a költségvetés számára a bevételi oldalon. Ez valószínűleg akkor lesz fontos, amikor a különadók vagy a megemelt extra profitadók 2023 után 24-től, mivel kivezetésre kerülnek, hiányozni fognak a költségvetésből, és hát ezt a bevételi oldalon tátongó űrt kell majd visszapótolni ezek szerint bevétel növelő technikával.
Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Csiki Gergely, a Portfólió lap igazgatója volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia!
Köszönöm szépen!
Az Európai Bizottság sem tagadja, hogy sok probléma van az nemzeti energetikai statisztikákkal, mivel mostanra az EU-ban a megújuló energia fő forrása az égetett biomassza lett, közel 60%-os részesedéssel. Ez több, mint a szél és napenergia együttvéve. Magyarország is csavart egyet a dolgon azzal, hogy 250%-os növekedést jelentett be a lakossági tűzifa felhasználásban. Itt van velünk a telefonban Szabó Dániel, lapunk makroelemzője. Szia, Dani!
Szia, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Azt mindannyian érezzük ilyenkor télen, főleg, hogyha valamilyen faluban autózunk, hogy a fatüzelés nem igazán tesz jót a levegő minőségének. Hogy jön ez össze az uniós környezetvédelmi törekvésekkel?
Most az energiaválság közben egyébként nem csak vidéken, falusi környezetben lehet találkozni azzal, hogy nőtt a tűzife felhasználásnak a mennyisége, és emiatt romlott a levegő minősége. Ez már Budapest külkerületeire, sőt még olyan területekre is, mint a második kerület, vagy a 12. kerület is egyre inkább igaz, mert hogy a rezsicsökkentés részleges kivezetése ráijesztett az emberekre. Összességében az Európai Unió gondolata mögött, hogy a biomassza égetés megújuló energiaforrásnak minősül, az nem egy hibás vagy áltudományos gondolat, ugyanis ezeket jellemzően erőművekben szokták felhasználni energiatermelési célokra, ahol egyrészt nagyobb hatékonysággal égetik el a szárított fát, vagy akár a biopelletet, ami mind növényi eredetű tüzelőanyag, és ezeket aztán különböző filtereken keresztül meg is szűrik, tehát a levegő szennyezése jóval alacsonyabb. Másrésztről a biomassa esetében a szén tartalom az úgy kerül bele a növényekbe, hogy megkötik a széndioxidot a levegőből, és tulajdonképpen nem nő így a levegőbe visszatáplált széndioxid mennyisége, ha ezeket elégetik. Viszont a probléma abból adódik, hogy a tűzifa felhasználásban egyre nagyobb a lakossági felhasználásnak a részesedése. Ez nem csak Magyarországon, hanem egész Európában probléma, és a tűzifa elégetése a kandallókban, kályhákban nem hatékony. Tehát körülbelül 30%-os az energiahatékonysága az így elégetett tűzifának, ahhoz képest, mint hogyha egy biomassa erőműben használnák föl ezeket. És ez a 70%-nyi rosszul égő vagy nem hasznosuló szén és energiamennyiség az, ami a légkörbe kerülve egyébként nem szolgálja a klímavédelmi és fenntarthatósági célokat sem.
Írtál egy cikket a témában, és azt írtad benne, hogy valami nem stimmel magával az energiaszámítással sem, és ezért lehetséges az, hogy a hőszivattyúk vagy más elektromos fűtési megoldások jelentéktelennek tűnnek a biomasszához képest. Ez miért van?
Hát ez pontosan azért van, mert hogy a elégetett biomassa hatékonyságát 100%-nak veszik az EU-s statisztikákban, tehát úgy veszik, hogy mondjuk, hogyha egy köbméter fát elégetnek, akkor abból 100%-ban szabadul föl, nagyjából egyébként, úgy emlékszem, egy köbméter fa esetében ez ilyen 37 kilovattórányi energiamennyiség, ami viszont a valóságban nem így van. Sokkal kevesebb, tehát körülbelül tényleg ilyen 30-40%, sőt, ha nedves a fa, akkor ennél jóval rosszabb mutatói vannak.
Igen, ez téma volt a tarvágás kapcsán is, hogy az esetlegesen a kormány által biztosított fa nem a legjobb minőségű tüzelés szempontjából.
Hát igen, a tűzifa esetében a fakorától és fajtájától függően is, de jellemzően 1 és 2 év kell arra, hogy megfelelően kiszáradjon. Általában 1 év elég a Magyarországon használt fafajták esetében, de ez megfelelő környezet is kell, tehát hogyha értelemszerűen szabad ég alatt van, és ráesik az eső, akkor ez nagyjából semennyire nem érvényesül. De igen, ez egy általános probléma, és az EU statisztikai számításban pont az a gond, hogy erre nem figyelt megfelelően a Eurostat, és ezeknek tényleg teljes hasznosulással számolnak, jelentősen rosszabb megterülésnél, míg a hőszivattyúk és a egyéb korszerű fűtési rendszerek esetében pedig a gyártók által megadott hatásfok átlagát vezetik fel a statisztikába.
Világos. Azt is írtad, hogy a legnagyobb trükköző Magyarország. Mit csinált Magyarország?
Ez még egyébként egy régebbi történet. 8 évvel ezelőtt történt a magyar energia statisztikai könyvelésben egy módszertanváltás, ami a tűzifát és a biomassa egyéb égetett felhasználását is 100%-ba besorolta a megújuló energiaforrások köré. Ilyen Magyarországon ennek még mindig nagy aránya van, hogy a háztartások például tűzifával fűtenek. ezért ez a 2015-ös értékhez képest 2015-re 250%-kal ugrasztotta meg a megújuló energiafelhasználásnak az adatát Magyarországon. Viszont folyamatosan igazítja ki az Európai Unió is a megújuló energia részaránynak a bruttó energiafelhasználási statisztikáját. Egy ilyen módszertani váltás miatt történt az, hogy miközben egyébként a napelemek száma növekszik Magyarországon, magasabb arányban szemlítják bele a fosszilis forrásokból származó energiákat, emiatt egyébként még összességében rosszabb is lett a magyar megújuló energiás részarány, a 2012-es 15,5% körüli értékről ez 2021-re 11,1%-ra csökkent. Ez egyébként nagyjából egy sereghajtó pozíció az EU belül, pár tized százalék választja Magyarországot a legutolsó helytől, így most a 6. volt a legutolsó Eurostat felmérés szerint.
Említetted korábban, hogy ez nem csak Magyarországon, hanem máshol is Európában probléma az, hogy bizonyos országok trükköznek a számokkal. Tudnál erre példát mondani?
Szlovákia és Lengyelország példája az, ami nagyon eklatáns. Lengyelország az pontosan ugyanazt a módszertani váltást hajtotta végre, amit Magyarország is megcsinált 2015-ben. Ez 2020-ra annyira látványos lett a lengyel biomassa részaránya megújuló energiás felhasználásban, hogy már a beszámított energia 40%-át tette ki. És jó példa még egyébként Szlovákia, ahol az energiamixben hirtelen 11,9%-ról 16,9%-ra ugrott 4 éve. Egy hasonló módszertani váltásnál a biomassa részaránya, viszont Szlovákiában a háztartások által felhasznált tűzifa mennyiséget egyébként lefele szorozzák, tehát hogy ők azért tisztában vannak vele, és ez a statisztikában is megjelenik, hogy a tűzifa hatékonysága otthon elégetve messze nem olyan, mint egy biomassa erőműben.
Köszönöm. Az elmúlt percekben Szabó Dániel, a Portfólió makroelemzője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia!
Örülök, hogy itt lehettem. Sziasztok!
Ez volt már a Checklist, a Portfólió napi podcastja január 24-én. Ha tetszett a műsor, és nem tetted volna meg, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhiti Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Szász Péter. Új műsorra szerda délután 5 óra körül jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban 2 tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfólió Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő Agrofuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.